Második fejezet. A vándor. Így tehát a világ az én osztrigám. Mit a kardom hegyével roppantok széjjel? Gyönyörű reggelen, még mielőtt a napsugarainak perzselő ereje lett volna, és amikor még a harmat üdítette és telítette édes illatokkal a levegőt, egy ifjú közeledett észak-keleti irányból érkezvén, egy kis folyó, vagyis inkább egy szélesebb patak gázlójához. A patak a Cher folyóba ömlött, nem messze a Duplessis kastélytól, amelynek sokféle komor épületei magasan kiemelkedtek a környező terjedelmes erdők fái fölé. Ebben az erdőségben volt a királyi vadászterület bekerítve sűrű sövény kerítéssel, amit a középkor latinsága plexitium szóval jelölt. Ettől a szótól nyerte azután Franciaországban sok falu és helyiség a Duplessis elnevezést. A kastélynak és a falunak, amelyről itt szó esik, Plessis-les-Tours volt a neve, és körülbelül 2 kilométernyire feküdt dél felé a hasonló nevű szép várostól, a hajdani Touraine fővárosától, amelynek gazdag síkját Franciaország kertjének nevezték. A patak túlsó partján szemközt azzal a helyel, amely felé az ifjú utas közeledett, két ember állott, akik szemmel láthatóan élénk beszélgetésbe voltak merülve, és időről időre feszült figyelemmel lesték a jövevény minden mozdulatát, s mert ők magasabb helyen állottak, az utast már jó messziről megfigyelhették. A fiatal utas körülbelül 19 éves lehetett, vagy legfőjebb úgy a 19 és a 20 év körül. Külseje és személye, ami különben nagyon megnyerő volt, elárulta, hogy nem ebből az országból való. Rövid, szürke kabátja és hasonló színű nadrágja, inkább német alföldi sem, mint francia divatra vallott, míg fején magyarfa ággal és sas tollal díszített, hegyesre szabott kék sapkát viselt, amiben a skót fejdíszre lehetett ismerni. Ruhája tiszta volt és rendes, mint az olyan ifjúé szokott lenni, aki tudja, hogy szép termete van. Hátán egy kis tarisznya, amelyben alig, hanem apró cseprő szükségleti cikkeit tartotta. Bal kezén sólyomtartó kesztyűt viselt, noha sólyomot nem tartott a kezén, jobb kezében erős vadászbotot lengetett. Bal válláról hímzett vál szalag csüngött alá, amelyre skarlátvörös sejem zseb volt alkalmazva. Abban az időben a sólymászok viseltek efféle zsebet, amelyben a sólyom számára eledelt, vagy az akkor nagyon kedvelt sólyom vadászat céljaira szolgáló egyéb tárgyakat vittek magukkal. Még ezen fölül egy vállöv lógott le keresztben a válláról, amelyről vadászkés fityegett. Az akkori idők divatja szerint való csizma helyett félig cserzett szarvas bőrből készült rövid félcsizmát viselt. Noha a termete még nem érte el teljes erejét és fejlettségét, mégis elég erős és izmos volt már is, lépteinek könnyedsége pedig arra vallott, hogy a gyaloglás ez ifjúnak inkább mulatságául szolgált sem, mint terhére esett volna. Az arcszíne üde, ellenére annak, hogy inkább sötét barna színeződése volt, amit talán az idegen nap sütése okozott, vagy talán a szabad levegőn való hosszas tartózkodásának köszönhetett. Arcvonásai noha nem voltak egészen szabályosaknak mondhatók, nyíltak és tetszetősek. Az a szelíd mosoly, amit aligha nem túláradó egészség és életerő fakasztott ajkára, olykor-olykor látni engedte elefántcsont színű ragyogó fogsorát, míg derűs tekintetű minden tárgyra rá mosolygó fénylő kék szemének valami egészen sajátságos nézése volt, amelyből derű, értelem és határozottság sugárzott ki. Köszönéseit azoknak a gyérszámú utasoknak, akik abban a veszedelmes időben az utakon megfordultak, azokhoz illő és megfelelő kézmozdulattal viszonozta. A kóbor Landsknechtek, ezek a középkori német lándzsa hordozók, akik félig katonák voltak, félig pedig rablók, olyan szemmel nézték végig ezt az ifjút, mintha azt mérlegelték volna magukban, vajon a remélhető zsákmány arányban áll-e az esetleges védekezés és ellenállás veszedelmeivel? Az ifjú utas bátor tekintetéből alig, hanem ez utóbbi eshetőségre következtethettek, mert rabló szándékuk megvalósítása helyett ezzel az üdvözlettel köszöntötték őt. Jó reggelt, pajtás! Amit az ifjú skót épp oly katonás, de kevésbé morcos hangon viszonzott. A vándor szerzetes és koldoló barát az ő tiszteletteljes köszöntését viszont atyai áldó szavakkal fogadta, a fekete szemű falusi lányka pedig kétszer is hátrafordult, amikor mellette elhaladt, és szívélyesen üdvözölte. Szóval Volt az egész lényében valami vonzó, ami megragadta a figyelmet, és ami az őszinte nyílt szívűségnek és derűs kedvnek az értelemtől ragyogó tekintettel és a szép termettel való párosulásából származott. Az egész lényén meglátszott, hogy az élet küzdelmeitől nem riad vissza, amikkel lelkesen és bátran kész szembeszállni. Az ilyen tulajdonságokkal megáldott emberek iránt a fiatal és az öreg egyaránt rokon érzést táplál legott, ha pedig megismeri, őszintén megszereti. Ezt az ifjút, az a két ember, aki a patak túlsó partjáról figyelt, már jó messziről észrevette, és amikor azután az ifjú könnyedén, mint a patakhoz siető őzike, a sziklás parton végig a víz felé tartott, ám a két ember közül a fiatalabbik így szólt: ez a mi emberünk, a cigány. Hogyha a gázlón akar átjutni a túlsó partra, elveszett ember. A víz megáradt, a gázló most nem járható.
Ne, vízd csak rá, majd rájön magától is, felelt az idősebbik. Akkor talán nem is lesz szükség erre a kötélre.
Én csak a kék sapkájáról vélek ráismerni, az arcát nem láthatom. Halga? Csit. Minket szólít? Azt kérdezi, vajon mélye a víz?
Hát, nincs hasznosabb dolog a tapasztalatnál, jegyezte meg az idősebbik. Hadd magára, hadd próbálja meg.
Mint hogy az ifjú tiltó mozdulatot nem látott, és annak a két embernek hallgatását biztató jelnek vette, lehúzta könnyű csizmáját, és nekivágott a víznek. Az idősebbik ember ekkor, ott a túlsó parton elkiáltotta magát, mint egy figyelmeztetésül, hogy jó lesz vigyázni, ugyanakkor pedig halkan odasúgta fiatalabb társának.
Mondj, ördög és pokol, megint tévedtél, koma, hiszen ez nem az a cigány, kinek a szája eljárt.
A figyelmeztetés azonban már elkésett, mert az ifjú vagy nem is hallotta azt, vagy már nem is vehette hasznát, hiszen már benne volt a mély vízben. Egy kevésbé bátor szívű, vagy az úszásban kevésbé gyakorlott ember okvetlenül odaveszett volna, mert a vízáradat mély volt és rohanó.
Szent Annára mondom, hogy derék egy fickó,
jegyezte meg az idősebbik.
A szalad csak, koma, tedd jóvá a hibát és segíts rajta, ha tudsz. Hasonszőrű ember veled, és hogyha a régi közmondás igaz, akkor nem fog rajta a víz.
És csak ugyan, az ifjú hatalmas erővel pompásan szelte a hullámokat el annyira, hogy ellenére az áradat erős sodrának a gázló rendes kikötő helyétől alig valamivel lejjebb mászott ki a vízből. Eközben a fiatalabb ember is leért a víz szélére, hogy segítségére legyen az ifjúnak, mi alatt idősebbik társa lassú léptekkel ment utána, mormogván magában.
Hely, tudtam én, hogy ezen a fickon nem fog a víz. No lám, alig, hogy kim van a vízből, már a botja után kapkod. Bizony még, ha nem sietek, hát kékre-zöldre veri a komát, és éppen azért az egyetlen szívességért, amit egész életemben most láttam tőle először.
Hát, bizony minden ok megvolt arra, hogy emberünk ennek a kalandnak ilyen véget jósoljon, mert a derék skót ifjú a segítségére siető fiatalabbik szamaritánust ezekkel a szavakkal fogadta. Te lelketlen kutya! Miért nem feleltél, amikor azt kérdeztem tőled, vajon járható-e a gázló? De majd megtanítalak én téged, hogyan kell legközelebb viselkedned az idegen emberekkel szemben. És csak ugyan, ezt a dörgedelmes fenyegetést a hatalmas furkosbot vészjósló forgatása kísérte, aminek Moliné Malmocska a neve, mert a művész a botot középen megfogva, annak mindkét végét a malom szárny vitorlájhoz hasonlóan körben forgatja. Ellenfele, aki ellen ez a fenyegetés irányult, hirtelen a kardjához kapott, de az épp akkor odaérkezett idősebbik társa hamarosan leintette, majd az ifjú felé fordulva szemrehányást tett neki, amiért meggondolatlanul a megáradt patakba vetette magát, és féktelen haragjában összetűz azzal az emberrel, aki mégiscsak az ő segítségére sietett. Az ifjú, akit ez a már idősebb korú és tekintélyes külsejű férfi így megleckésztetett, legott lábaihoz eresztette a fegyverét, és kijelentette, hogy nagyon sajnálná, ha igazolatlanul bántotta volna meg őket. Csak hogy mégis az a benyomása, hogy ők mindketten szándékosan tették ki veszedelemnek az ő életét, amennyiben egyetlen intő vagy figyelmeztető szót sem kiáltottak vissza neki, amit pedig becsületes és jó keresztény emberektől, még inkább pedig tekintélyes polgároktól bízvást elvárhatott volna az ember.
Kedves fiam, felelt az idősebb férfi, kiejtésedről ítélve te idegen vagy. Gondold meg tehát, hogy mink a te kiejtésedet nem értjük ám meg olyan könnyen, mint ami könnyen te a mi nyelvünket beszéled.
Hát, jól van, atyám, felelt az ifjú. Nem tulajdonítok nagy fontosságot az esetnek, mert egy kissé megfürödtem, és azt is megbocsátom, hogy részben önök is vétkessek benne. Hanem most már mutassanak meg nekem egy olyan helyet, ahol a ruhámat megszáríthatnám, mert hát bizony ez egyetlen gúnyám, amit tehát kímélnem kell.
De hát kiknek képzelsz te minket, fiam?
Kérdezte felelet helyett az idősebbik férfi. Te bizonyára jómódú polgárembereknek, felelt az ifjú. De azaz, hogy állj! Téged, uram, pénzváltónak vagy gabonakereskedőnek nézlek, amaszt azonban mészárosnak vagy marhakereskedőnek.
Hát félig meddig eltaláltad, fiam,
felelte az idősebbik férfi mosolyogva.
Bizonyára a mesterségemhez tartozik, hogy minél több pénzt váltsak be, és a koma mestersége is némiképp rokon a mészáros mesterséggel. Ami pedig a te szállásodat illeti, hát majd megpróbálkozunk vele, hogy segítsünk rajtad. Mindenek előtt azonban azt szeretném tudni, hogy ki vagy és hová igyekszel. Manapság ugyanis csak úgy hemzseg az út gyalog és lovas vándoroktól, akik bármit inkább forgatnak az elméjükben, csak éppen becsületességet és istenfélelmet nem.
Az ifjú átható és merész pillantást vetett Valla tójára és hallgatak társára, minthogyha azt akarta volna megtudni, vajon ezek méltók-e csak ugyanarra a bizalomra, amit tőle kívánnak. Elmélkedésének ez volt az eredménye. Az idősebbik férfiú, aki különben ruhájával és külsejével is elütött társától, alig hanem kereskedő vagy szatócs. Újas a nadrágja és köpenye egyforma sötét színű kelméből volt, de annyira kopott, hogy az éles szemű skót ifjú legott arra gondolt, hogy a ruha tulajdonosa vagy nagyon szegény, vagy nagyon gazdag ember. Minden valószínűség szerint inkább ez utóbbi. Ruhája rövid volt és szűk, tehát olyan divatú, aminek abban az időben a nemesség és az előkelőbb polgárság nem hódolt, sőt, azt illetéktelennek tartotta, és ez utóbbi nagyobb részt bő, térdigérő kabátot viselt. Az idősebbik férfi arc kifejezésében volt valami vonzó, de volt valami visszautasító vonás is. Markáns arcvonásai, beesett arca és üreges szemei ravasságra és némi humorra vallottak, amivel ami derék ifjunk még csak megbarátkozott volna, de a mélyen beesett szemek, amelyek sűrű fekete szemöldök alól villogtak elő, parancsoló és barátságtalan hatást tettek rá, amit talán még inkább fokozott az alacsony kucsma, amit a gazdája mélyen a szemére húzva viselt, és ami tehát a szemekre boruló árnyékot még sötétebbé tette. Annyi bizonyos, hogy a tekintete se ugyan sem illett kopott külseihez, és kiváltképpen a kucsmája vonta magára a figyelmet, amelyen a csak némiképpen is tekintélyt tartó emberek vagy arany, vagy legalábbis ezüst díszt viselnek, nem pedig, mint ez a férfiú, mindössze ólomból készült Rossz Mária képet, amilyet a szegény zarándokok szoktak magukkal hozni Lorettóból. A társa középtermetű erőteljes férfi körülbelül 10 évvel lehetett fiatalabb Emennél. Az arcán, amit állandóan a föld felé fordított, mert nem valami jót jelentő mosoly jelent meg néha, de az is inkább csak válasz akart lenni bizonyos jelekre, amiket idősebb társával időről időre váltott titokban. Ez a férfi karddal és törrel volt fölfegyverkezve, és az ifjú skót azt is észrevette, hogy ruhája alatt páncélinget viselt, amit ebben az időben főleg azok szoktak viselni, akik békés polgári foglalkozásuk mellett is sokszor kénytelenek utazgatni. Ez a körülmény is megerősítette a mi ifjú barátunk abbeli föltevését, hogy ez az ember alig, hanem mészáros vagy marha kereskedő, avagy ehhez hasonló foglalkozást űzhet. Miután az ifjú skót a gyors megfigyelés eredményét hamarosan összegezte, az idősebb férfiú szavaira így felelt meg. Hát nem tudom ugyan, kihez van szerencsém, és itt egy kissé meghajtotta magát, de nem is törődöm vele. Én fiatal skót vagyok, és a hazámban dívó szokáshoz képest szerencsét jöttem keresni, itt vagy másutt, ahol éppen kínálkozik.
Pátyő, Istenemre, szép szokás, mondotta az idősebb. Helyes, csinos fickónak látszol, és épp abban a korban, amikor szerencsét csinálhatsz, nem csak a férfiak, hanem a nők körül is. Na, de figyelj csak, mit szólsz hozzá? Én kereskedő vagyok, és éppen ilyen legényikére lenne szükségem, aki segítségemre lenne az üzletben. Csak hogy te, amint látom, fennen hordod az orrod, és alig ha tetszenék neked az efféle foglalkozással járó vesződtség.
Szír, felelte az ifjú, hogyha ajánlata komoly, amiben kételkedem, akkor fogadja érte hálás köszönetem. Csak hogy attól félek, hogy az üzletében nekem nem tudná hasznomat venni.
Bizonyos, és erre fogadni mernék, hogy jobban értesz az íj kezeléséhez, mint a gyapjú bábok cipeléséhez, és jobban forgatod a kardot, mint a tollat. Nem, de fiam?
Szír, felelt az ifjuskót. Én hegylakó vagyok, és éppen azért egyúttal íjász is. Azon kívül, minthogy zárdában nevelkedtem, a derék szent atyák megtanítottak engem az olvasás és a betűvetés mesterségére, sőt, a számvetéshez is értek.
Pagdjö, hiszen az nagyszerű, valóságos csoda gyerek vagy.
Ne üzzön tréfát belőlem, szír, jegyezte meg komolyan az ifjú, kinek az új ismerős évődése éppen nem volt kedvére való. Mennem kell, hogy megszárítsam a ruhám, ahelyett, hogy itt csuromvíz áldogáljak és az ön faggatásaira feleljek.
Pagdjö! A közmondásnak igaza van. Büszke, mint a skót,
jegyezte meg nevetve az új ismerős.
De gyere csak velem a faluba, és jól tartalak étellel, itallal, hogy elfelejtsd a hideg fürdőt. A hazádat én nagyra becsülöm, amellyel sokáig üzleti viszonyt tartottam fönn. Pompás fajnép lakja azt az országot. Hanem teteblő, ezermennykő, mit keres az a vadászkesztyű a kezeden? Hát nem tudod, hogy a királyi vadaskertben tilos a vadászat?
A burgundi herceg egyik erdész legénye már kioktatott erre. A Skóciából magammal hozott solymot, amelyel dicsőséget szándékoztam aratni, Peronné közelében rászabadítottam egy kócsagra, és az a szemtelen fickó íjával lelőtte a solymomat.
No, és mit csináltál azzal a fickóval?
Hát jól eltángáltam, felelte az ifjú. Amúgy Isten igazában, kékre-zöldre vertem.
És tudod-e, hogyha a burgundi herceg kezébe kerültél volna? Hát úgy felköttetett volna téged az első fára, mint a pinty.
Hát persze. Amint másoktól hallottam, a hercegnek ilyen dolgokban épp oly gyorsan eljár a keze, mint a francia királynak. Mint hogy azonban ez a kaland nem messze Perontól történt meg velem, hát egyszerűen átszöktem a határon, és a markomba nevettem. Ha nem volna ilyen gyors kezű, talán még szolgálatot is vállaltam volna nála.
Pedig a hercegnek szüksége lenne az ilyen magadfajta lovagokra abban az esetben, hogyha a fegyverszünet közte és a francia király között megszűnnék.
Jegyezte meg a kereskedő oldalvást társára pillantva, amit az ő szokásos lefelé irányított savanyú mosolyával viszonzott, amely egy pillanatra felderítette az arcát, mint amikor a végig suhanó meteor egy pillanatra megvilágítja a sötét téli éjszakát. A fiatal skót most hirtelen fél szemére húzta le a sapkáját, mint aki rossz néven veszi, hogy kinevetik, azután kemény hangon így szólt. Uraim, és kiváltképpen ön, szír, mint aki legidősebb és így a legokosabbnak kellene lennie. Azt hiszem, hogy sem okos, sem méltányos eljárás önöktől az, hogy belőlem gunytűznek. De különben is. A társalgás hangja ellen van kifogásom. Én magam is értem a tréfát, és a feddést is szívesen fogadom kiváltképpen a nálamnál idősebb embertől, sőt, meg is köszönöm önnek, szír, ha rászolgáltam. De nem tűröm, hogy úgy bánjanak velem, mint a gyermekkel, mert hát, hála legyen az Istennek, eléggé férfinak érzem magam, hogyha kell, hát mindkettőjükkel elbánjak, ha mindenáron kényszeríteni akarnak rá. Az idősebb férfi a szavakra felkacagott, hogy szinte fuldoklott bele, társának keze azonban lassan a kard markolatához közeledett. Az ifjú észrevette ezt a mozdulatot, és akkorát ütött arra a kézre, hogy az nyomban eleresztette a kardot, ami azonban csak azt eredményezte, hogy az idősebb férfi még hangosabban felkacagott.
Állj, állj, megállj! Szeretett hazád nevében kérlek, ifjú skóthős, mondotta a kereskedő. Te pedig koma! Villámló tekintetedet tartsd meg más alkalomra! Pászkögyő! Igazítsuk el szép szerével ezt az ügyet! Semmi erőszakoskodás többé! Amint láthatod, ifjú barátom, már a komám is megelégelte. Nevezd meg magad!
Udvarias kérdéshez udvarias felelet illik, felelte az ifjú skót. És én megadom az ön korának kijáró tiszteletet feltéve, hogy tréfáikkal nem teszik többé próbára türelmemet. Franciaországban és Flandriában az emberek a maguk nyelvükön bársonyzsebes fickónak hívtak, mert a sólyom eledel számára szolgáló zsebet itt az oldalamon viselem. Hazámban azonban igazi nevem Quentin Durward.
Durward, jegyezte meg a kereskedő. Nem nebesi névez?
A családnak immár a 15. ivadéka viseli ezt a nevet, és ez a magyarázata annak, hogy én mindenféle foglalkozástól idegenkedem, a fegyverforgatáson kívül.
Igaz is, Kót, jegyezte meg a kereskedő. Teli vérrel és göggel, de kevés aranyal a zsebben. Fogadni mernék reá, nos koma,
fordult most fiatalabb társa felé.
Te csak menj előre, és rendeld meg a reggelit amott a szederfa alatt. Ez a fiatal ember épp úgy megfelel majd neki, mint ahogy az éhes egér hozzálát a háziasszony sajátjának. Ami pedig azt a cigányt illeti, hát tudod?
Fiatalabb társa szavakra mindössze az ő keserű, de sokat mondó mosolyával felelt, és azután gyors léptekkel távozott, míg az idősebb férfi ismét az ifjú Skót felé fordult.
Mi pedig együtt maradunk, mondotta, miközben az erdőn végig megyünk, egyúttal misét is hallgathatunk a Szent Hubertus kápolnában, mert az csak mégsem járja, hogy előbb a testi szükségleteinket elégítsük ki, és csak azután a lelkieket.
A Durward jó katolikus létére jó szívvel fogadta ezt az ajánlatot, noha mindenek előtt a ruháját szerette volna inkább megszárítani, s egy kissé fölfrissülni. Eközben eltűnt szemük elől a lefelé mosolygó fiatalabb társuk, akinek azonban egy darabig a nyomdokát követték, míg végre mindketten óriás fák és sűrű bokrok tömkelegébe jutottak, amit hosszú fasorok szaggattak meg, amelyek vonalában egész csapat vadat lehetett megpillantani, amint a legnagyobb biztonságban vonultak fels alá, minthogyha itt tökéletes védelmet élveznének.
Ön azt kérdezi tőlem, szír, vajon jó íjász vagyok-e? Mondotta az ifjú Skót. Hagyjon hát a kezembe egy íjat és néhány élvesszőt, és majd meglátja, hogy milyen hamar válogathat a legfinomabb vadpecsenyében.
Paszkegy, ifjú barátom, felelte a kereskedő. Jó lesz vigyázni. Az én komám nagyon ügyel ám a vadállományra. Tudnélik, ő ügyel föl rája, s e tekintetben nagyon szigorú ám. És nem érti a tréfát.
Hát a külseje inkább mészárosra val sem, mint valami kedélyes erdészre, felelte Durward. El nem bírom képzelni, hogy lehet a nemes vad állományt ilyen csúszómászó kutya természetű emberre bízni.
Hát tudod, ifjú barátom, első pillanatra a koma nem valami megnyerő külsejű, sőt, visszataszító, de hogyha az ember közelebbről megismeri, akkor más a véleménye róla. Én még sohasem hallottam, hogy valaki panaszkodott volna ellene.
Quentin Durward valami különös és kellemetlen hatást érzett ki abból a hangból, amelyen idősebb kísérője ezeket a szavakat elmondotta, amikor pedig most hirtelen az arcára tekintett, úgy tetszett neki, mintha annak arcvonásain, könnyed mosolyában és kihívó tekintetű fekete szemének nézésében lett volna valami nyugtalanító vonás, ami az ő csodálkozását igazolni látszott. Sokszor hallottam már rablókról, elmélkedett magában az ifjú, furfangos csalókról és útonálló gyilkosokról. Nos, hát, hogyha az a fickó csak ugyan egy ilyen gyilkos, ez az öreg Gézengúz pedig méltó társa. Na de majd résen leszek. Én tőlem ugyan néhány hatalmas kót ütlegnél egyebet úgysem kaphatnak. Mielőtt az ifjú így gondolkodott magában, az erdőnek egy olyan helyére érkeztek, ahol a nagy fák egymástól távolabb állottak, alattuk pedig a talajt, amely a kisebb fáktól és cserjéktől meg volt tisztítva, olyan friss, bársonyos zöld pázsit szőnyeg takarta, amely a nap égető sugaraitól megkíméltetvén itt bujában és szebben nőtt, mint bárhol másutt egész Franciaországban. A fák, amelyek magányos ösvény mentén nőttek, többnyire óriás bükk és szilfák voltak, amelyek mind meg annyi zöld levéldombok meredtek föl a magasba. A földeme pompás fái által szegélyezett tisztáson állott egy kicsiny kápolna, amelynek közelében egy kis patak kanyargott tova halk csobogással. A kápolna durván összetákolt, egyszerű épület volt, és közvetlen mellette lapult meg az a kis remetelak, amelyben az a pap lakott, aki a kápolnáról gondoskodott, és az egyházi szertartásokat végezte benne. A csúcsíves bejárat fölött lévő fülkében állott Szent Hubertus kőszobra, nyakában a vadászkürtel, lábainál egy egész kutyafalka hevert. A park vagy a vadaskert közepén emelkedő kápolna különösképpen alkalmas volt a vadászat védőszentjeinek tiszteletére. E kis kápolna felé vezette az idősebb férfi az ifjú Quentin Durwardot.
Mikor már a kápolna közelébe értek, megjelent Mise Mondo ruhájában a pap, hogy a szokásos egyházi szertartást a kápolnában elvégezze. Thorvard tiszteletteljesen hajolt meg a pap előtt, még idősebb társa térdre ereszkedett, hogy a szent életű férfiú áldását fogadja, majd olyan léptekkel, amelyek a legmélyebb alázatra és töredelmességre vallottak, követte a papot a szentélybe. A kápolna belső berendezése is teljesen megfelelő és stílszerű volt. Szőnyegek és függönyök helyett az oltár körül a föld legkülönbözőbb tájain elejtett vadállatok kikészített szörméi takarták a falakat, dús választékban és jellemző díszül szarvak, íjak, tegzek és a vadászat egyéb szimbólumai szolgáltak szarvas, farkas és egyéb állatfejekkel vegyesen. Minden ékesség és díszítés a vadászat és az erdészet jellegét szimbolizálta, mi több. Még a mise is rövidebb, az úgynevezett vadászmise volt, amilyet a nemes urak és hercegek szoktak mondatni, mint akik ilyenkor már alig várják, hogy vadász szenvedélyüket kielégíthessék. Az ifjú Thorvard öreg kísérője azonban még a rövid mise alatt is a legnagyobb figyelemről és ájtatosságról tett tanúságot, még ifjú társa, aki bizony ez alatt éppen nem vallásos gondolatokkal foglalkozott, kénytelen volt magának szemrehányást tenni, amiért ennek a jólelkű és ájtatos embernek a jelleméről csak az imént is olyan sértő és lesújtó véleményt alkotott magának. Dehogy is tekintette őt többé egy rablógyilkos társának, sőt, hajlandóságot érzett magában arra, hogy ebben az öreg emberben valóságos szentet tiszteljen. A mise végeztével együtt távoztak a kápolnából.
Ide már nincs messze a falu, szólalt meg az öreg kísérő. A bőjtödet nyugodt lelkiismerettel bátran félbeszakítatott, fiam. Kövess engem!
Miközben az öreg kísérő jobbra fordult, és egy ösvényre tért át, amely, mintha lassan, egyenletesen emelkednék, óvva intette ifjú társát, hogy az útról soha le ne térjen, ellenben igyekezzék mindig az út kellő közepén haladni. Thorvard meg nem állhatta, hogy ez óvatosság oka iránt ne érdeklődjék.
Hát, mert mi most a király uradalom közelébe érkeztünk, felelte az öreg kísérő. Paszkögyő, nagy különbség ám, vajon te ezen a vidéken, avagy a te zöld pázsitos skót hazád helyei között barangolsz-e? Kivéve ezt az ösvényt, amelyen most járunk, ennek a talajnak minden rőfnyi területét, kötélhurkok, lábtövisek teszik veszedelmessé, sőt, szinte járhatatlanná, s a lábtövisekre alkalmazott sarló pengék a vigyázatlan vándor lábát oly simán vágják le, akár csak a kertész ollója a fa vadhajtásait. De vannak még ott elrejtve vastövisek, amelyek a lábat keresztül fúrják, és olyan mély gödrök, amelyek örökre elnyelik az embert. Mert hát mi most a király uradalom belterületén járunk, és hamarosan megpillantjuk a kastély homlokzatát.
Hát, hogyha én volnék a francia király, jegyezte meg az ifjúskót, akkor én nem kötélhurkokkal és lábtövisekkel vétetném körül magamat, hanem ehelyett úgy iparkodnék kormányozni, hogy hozzám rossz szándékkal senki ne közeledjék. Akik pedig hozzám jönnek, hát békés szándékkal, és aggodalom nélkül jöhetnének, s ej, minél többen lennének, annál nagyobb lenne az én örömem. Az öreg kísérő nyugtalan pillantást vetett ifjú társára, és így szólt.
Csitt, jól lesz halkabban beszélni, bársony zsebes lovagúr. Elfelejtettem tudtodra adni, hogy itt még a fák leveleinek is, hogy úgy mondjam, fülei vannak, amelyek minden itt elhangzott szót meghallanak, és legott a király kabinet irodájába továbbítanak.
Hát bánom is én, felelte Quentin Thorvard hegyként. Skót a nyelvem és elég bátor ahhoz, hogy Lajos királynak, hogy az Isten éltesse, szemtől szembe megmondja azt, amit gondolok, ami pedig azokat a bizonyos füleket illeti, nos, biztosíthatom önt, uram, hogyha én azokat ember fejem pillantom meg, hát ezzel a vadász késselni lenyisszantom.